Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által dicsőítünk és magasztalunk téged ezen a vasárnapon is. Magasztalunk és dicsőítünk téged különösképpen is a te szentségedért. Szent vagy te, és ezt nem csak a kérubok vallják ott a trónod körül, hanem mi is valljuk, itt összegyülekezve a te trónod körül. A mennyei egyház és a földi egyház együtt vallja, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. Valljuk, hogy te fölötte állsz ennek a teremtett világnak. Te nem egy vagy közülünk, és nem egy vagy a teremtett dolgok között, hanem te fölötte állsz, mint teremtő ennek az egész mindenségnek. És köszönjük néked, hogy mint ilyen csodálatos és hihetetlenül fenséges légy, köszönjük, hogy te mentes vagy minden bűntől, minden tisztátalanságtól, minden sötétségtől. Te vagy az abszolút tisztaság, a tökéletes, felfoghatatlan igazság. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy rendíthetetlen vagy, és nem férhet hozzád semmi árnyéka sem a gonoszságnak. Köszönjük néked, hogy te szólsz hozzánk a Bibliából, és a te szavad is szent szó, és ez hadd érje el ma is a szívünket, a lelkünket, és hadd formáljon bennünket a maga erejével és hatalmával, hogy meghajoljunk előtted, és elismerjük a magunk szentségtelenségét. Mi teremtmények vagyunk, és ráadásul nagyon is sok közünk van a bűnhöz. Látod, hogy mennyi nyomorúság lakik a szívemben, a szívünkben, és nem tudunk más tenni, mint ezt elismerve kérni, hogy bocsáss meg nekünk, és tisztogass meg minket. Köszönjük az áldott Jézusunkat, akinek véréért, akinek áldozatáért van számunkra megtisztulás, van számunkra megszentelődés, és köszönjük néked, hogy mi is elindulhatunk azon az úton, amelynek a végén ott állunk majd előtted a te országodban, és magunk is tökéletes szentségben imádjuk majd a mi szentséges atyánkat. Köszönjük néked annak az állapotnak az ígéretét, köszönjük, hogy vágyódhatunk oda ebbe a tökéletességbe. Kérünk, segíts most és adj erőt ahhoz, hogy a mai napon is meglássuk, megértsük a teendőinket, amik most vannak, amik itt nehezednek reánk. Segíts, hogy hadd szálljuk oda a szívünket erre a neked való életre, mint megtisztított, megszentelt gyermekeid. Kérünk, segíts ebben, adj ebben előrehaladást minnyájunknak. Köszönjük, hogy így tekinthetünk reád, mennyei atyánk, és így várhatjuk a te áldásodat, és így kérhetünk, hogy áld meg mindazokat az embereket, akik ma összejönnek, hogy a te igédre figyeljenek. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok figyelemmel Istenünk igéjét, ahogy Sámuel próféta második könyvében olvassuk, a 12. rész, első 15 versében. Tehát Sámuel próféta második könyvében, a 12. rész, első versétől a 15. versig így szól hozzánk az írás. Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá mondanéki. Két ember volt egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának, a szegénynek pedig semmije nem volt egyéb, egy kis nőstény báránykánál, melyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott, s keblén aludt, és neki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment vala, hanem elvette a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, ki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávid haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálfia az az ember, ki ezt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt mívelte, s annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, Én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből. És neked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebledbe. Ennek felette neked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos előtte? A Hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét. Magadnak vetted feleségül, magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házattól, mivel megutáltál engem, és a Hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme én éppen saját házadból bocsátok reját csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más fele barátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt napvilágnál cselekszem azt. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, és mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek a dologban, a te fiad, aki lett néked, bizonnyal meghal. Ezek után elment Nátán az ő házához, és megverte az Úr a gyermeket, kit Uriás felesége szül Dávidnak, és megbetegedék. Kedves testvérek, láttuk az elmúlt alkalommal, hogy Dávid vétkezett az Úr és törvénye ellen sokszorosan, és az előző részt, ami leírta ezt a vétek sorozatot tulajdonképpen, így zárja le a Szentlélek, de ez a dolog, amit cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Ez a dolog, amit Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. És érthető, hogy ez a mostani rész, pedig a 12. rész így kezdődik. Elküldi azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát. Az Úrnak nem tetszett, és éppen ezért elküldte Nátán prófétát Dávidhoz, hogy közölje vele, amit közölnie kell. Nátán engedelmes prófétája volt az Úrnak, és elment Dávid királyhoz, hogy továbbadja neki az Úr üzenetét. Megállt a király előtt, és egy példabeszédet mondott neki. Eszerint egy városban élt egy gazdag ember, meg egy szegény ember. A gazdag embernek sok jószága volt, a kicsinek, a szegény embernek meg csak egy kicsinyke kis juhocskája, akit a házba neveltek, és olybá kezeltek, mintha a lányuk lett volna. És egy napon szól a mese, a történet, példabeszéd. A gazdag háza mellett ment el egy átutazó, egy vándor, a gazdag ember pedig vendégszeretőnek mutatkozott, megvendégelte ezt az átutazót, de nem a maga vagyonából, hanem úgy, hogy erővel elvette, hatalmával visszaéve elvette a szegénynek a kis egyetlen szeretett jószágát, és ezt készítette el a vendégének. Hát ez történt a te országodban, mondja Nátán Dávidnak, és azt olvassuk, hogy amikor Dávid hallotta ezt a példabeszédet, ezt a mesét, történetet, ami csak egy kitalált történet volt, de ő ezt nem tudta, akkor azonnal haragra gerjedt, nem megjátszott harag ez a részéről nyilván, hanem valós harag, mert zavarta az igazság érzetét, hogy az ő országában ilyen történhet, és azonnal a legsúlyosabb halálbüntetést helyezte kilátásba ennek a gazdag embernek, aki így visszaélt a vagyonával, illetve a szegénynek a vagyonkájával, és ismervén a Mózes törvényét azt mondta, hogy a négyszeresét kell visszaadni annak a szegény embernek, amit elvettek tőle. Így van a törvényben, a 2. Mózes 21-ben olvassuk ezt a törvényt. Igen ám, de hogy Dávid kimondja ezt az ítéletet azon ismeretlen gazdag ember fölött, nem tudja, hogy tulajdonképpen önmagát ítéli el. Önmagát ítéli halálra. És ekkor kell hallani a prófétának a szavát, hogy te vagy az az ember, akit elítéltél halálra. Mert meg is érdemli, te vagy az az ember. Majd ezek után a próféta folytatja, és belefog a mondani valójának a továbbadásába, a prófétáknak ezzel a sajátos formulájával, hogy tudnélik, ezt mondja az Úr, Izrael istene. Vagyis nem én beszélek hozzá, Dávid, hanem az én szám által az Úr szól te hozzád. És csodálatos dolog az, testvérek, hogy mielőtt itt belemennénk egy kicsit a folytatásba, tegyünk egy egészen rövid kitérőt. Csodálatos azt itt meglátnunk, és itt már itt szeretném aláhúzni azt, amit még a végén is majd aláhúzok, hogy Dávid nem magától indult bűnbánatra és megtérésre ebben a dologban, hanem az Úr nyúlt utána, az Úr kegyelme volt az, ami őt megkereste, az Úr irgalma nyúlt utána, az Úr igazsága nyúlt utána, Istennek a keze volt az, aki elkezdett benne dolgozni, hogy meglássa, hogy mekkora gonoszságba süllyedt el, és meglássa azt is, hogy abból csak egy kiút van, a kegyelem, az isteni megbocsátás. Tehát nehogy véletlenül valakiben majd az Isten tisztelet hallgatása közben az a vélekedés vagy érzés alakuljon ki, hogy de jó gyerek volt ez a Dávid, hogy így meg tudta bánni, amit cselekedett. Ez az ő teljesítménye, és nyilván hát az Isten is díjazta ezt az ő alázatát, megalázkodását, bűnbánatát, és megbocsátott neki. Hát én is olyan akarok lenni, mint Dávid. Ne erre gondoljatok, hanem arra gondoljatok, hogy az Úrnak nem tetszett az a dolog, és az Úr elküldte hozzá azt a Nátán prófétát, és az elmondta neki, amit elmondott, azért, hogy a szívébe kimunkálja azt, amit magától már körülbelül egy évvel vagyunk az események után, magától nem tudott kimunkálni, vagy magában nem tudott kimunkálni Dávid. Ez az Úr munkája, ami itt vele történik, kitérő bezárva. Az első dolog, amit Nátán beszédéből aláhúznék, hogy Dávidnak szembesülnie kellett a bűnével. Azt a bűne tulajdonképpen, különös dolog ez, testvérek, ha pontosan olvasgatjuk ezt az ígét, és többször elolvassátok ti is, akkor meglátjátok, hogy Dávid bűnének két oldala van, hogy így mondjam, két dimenziója van a bűnének. Az egyik egy belső dimenzió, a másik egy külső dimenzió. A belső az, amit így fogalmaz neki Nátán próféta, hogy megvetetted az Úr szavát. Megvetette Dávid az Úr törvényét, az Úr beszédét. És a dolognak, a bűnnek a külső megjelenési formája az, hogy elvetted az Úriás feleségét, és elvetted az Úriásnak az életét. Ezeket mindenki látta, aki Dávidot ismerte, mert ezek a bűnnek a látható megjelenési formái. De ezeknek a belső oldalát nem látta senki, csak Dávid meg az Úr, hogy azért csinálta ez Dávid, mert a szívében megvetette az Úr beszédét. Sőt, itt az igében van még egy, ami ezzel egyet jelent, megvetette magát az Urat. Megvetette magát az Urat. Megutáltál engem, ezt mondja neki a próféta által Isten. Nem csak az tartozik a bűn belső szívbeli oldalához, hogy megvetette az Úr beszédét, hanem az, hogy megutálta azt is, aki mondta azt a törvényt, azt a beszédet, az Urat magát. És ezért vette el a másik feleségét, és tört házasságot, és ezért ölette meg az Úriást, és vette el annak az életét jogtalanul, igazságtalanul. Ez az egyébként nagy igazságérzettel bíró ember, aki azonnal kivégeztette volna a gazdag embert, azért, mert elvette azt a kis bárányt a szegénytől. A bűnnek itt van ez a két oldala, testvérek, és ezzel szembesíti őt Nátán prófét, és ha olvasgatjuk az igét, akkor feltűnik az is, hogy nem, valójában nem ezzel kezdi a próféta, hanem azzal, ami csak súlyosbító körülmény. Mert az, hogy Dávid megvetette az Urat, megvetette az Úr beszédét a szívében, utána az életében gyakorlatilag paráznaságot és gyilkosságot követett el, ezt súlyosbítja az a körülmény, hogy az ellen, az Isten ellen vétkezett, aki őt minden jóval megáldotta. Aki a szeretetével ölelte addig őt körül. És a próféta ezzel kezdő, hogy rámutat, hogy Isten azt üzeni neked, hogy nem, de én voltam az, aki téged királlyá tettelek. Én voltam, aki neked adtam Saulnak a királyságát, az egész vagyonát, mindenét neked adtam. Neked adtam Izrael és Júda házát, az összes törzset neked adtam, mert én munkáltam ki, hogy ők meghódoljanak előtted és elismerjenek királyuknak. Minden neked adtam, és még mi mindent adtam volna neked, mondja Isten. Én szerettelek téged, és elhalmoztalak minden kincsemmel, és te megvetettél engem, és megutáltad az én beszédemet, és gyilkos lettél, és házasságtörő lettél. Sőt, a bűnnek van egy olyan következménye, és amit a későbbiekbe derül ki, itt a szövegből, ahogy olvassuk, alkalmat adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodása. Ezt különbözőképpen lehet érteni. Lehet úgy is érteni, hogy Dávid bűne ugye azért, bár titokba tartotta ezt a dolgot, de mégis valakik megtudhatták, kitudódott a dolog, és az Úr ellenségei várták, hogy az Úr majd igazságosan megbünteti Dávidot, de már eltelt hónap után, és még mindig nem. És az emberek azt mondták, az Úr nem igazságos, nem bünteti meg a bűnt. Igazságtalan az Isten. Ez lehet az egyik értelmezés, hogy gyalázni kezdték az Urat azért, hogy nem bünteti meg Dávidot. Azért, amit csinált. Mert más embereknek is elég erősen ért az igazságérzet a szívükbe. A másik értelmezési lehetőség az az, hogy az emberek, amikor megtudták, hogy Dávid ezt csinálta, az istentelen emberek megtudták, akkor azt mondták, hát ha neki lehet, nekünk is. És ők is házasságtörésre, vagy akár gyilkosságra is adták a fejüket, hát neki lehet, nekünk is lehet, a királynak lehet, akkor nekünk is szabad. És elkezdték ilyen értelemben gyalázni Istent. De akárhogy értjük, testvérek, értjük azt, hogy Dávid az ellen vétkezett, annak a szavát vetette meg, aki elhalmozta minden jóval, és utána még arról is gondoskodott, hogy ezt az Istent, aki őt ilyen sok jósággal körülvette és megáldotta, ezt elkezdjék gyalázni az emberek, az istentelen emberek. Nem dicsőséget hozott az Úr nevére, hanem mocskot, szégyen, gyalázatot. Hát elég kemények ezek a szavak, testvérek, amiket mond Nátán próféta Dávidnak, teljesen a valóságot lefedik ezek a szavak, igazat beszélnek, és nincs benne semmi túlzás, se nem kicsinyíti, se nem nagyítja a Dávid bűnét, konkrét. Megvetetted az Urat, megutáltad a beszédét, gyilkos lettél, házasságtörő lettél. Szégyen, gyalázatot hoztál az Úr nevére, aki pedig téged minden jóval körülvet eddigi életed során. Kemény szavak ezek. És az az igazság, testvérek, hogy mondhatjuk, hogy ezek csak Dávidnak szólnak, de a mi tanúságunkra irattak meg, az enyémre, meg a tietekre. És az a Nátán próféta az, hogy így mondjam, az ige által hozzánk is beszél. És minket is szembesít a mi bűneinkkel. És meg kell látnunk azt, hogy nekünk is az életünkben lehet, hogy van házasságtörés, lehet, hogy van gyilkosság. Aki asszonyra tekint, parázna kívánsággal már elkövette a házasságtörést. Aki haragszik az atya fiára, mondja Jézus, már embergyilkos az. És sorolhatnánk a többi bűnt is, amiket mások tapasztaltak körülöttünk az életünkre nézve. Nem vagyunk mentesek ezektől a nagyon látható és tapasztalható vétkektől, egyikünk se. És ezek mögött pedig a mi esetünkben is ott húzódik a szívünk, a lelkünk, amit nem lát senki, csak az Úr, meg mi tudjuk valamennyire. A mi szívünk, amiben ott van az Istennek a megvetése, és ott van az Isten szavának a megvetése. Mert valahányszor ilyen dolgokat művelünk a látható világba, amögött ott van ez a láthatatlan világ, a szívünk, a lelkünk, amelyik megveti az Urat, és igazán megveti az ő igéjét, akkor is, hogyha úgy csinálunk, mintha nem, ilyen, nem így lenne, és vallásosnak álcázzuk magunkat. És aztán a bűneinkkel mi is mit csinálunk? Nem szégyent és gyalázatot hozunk Isten nevére? Valahányszor veszekszünk, és egy kanál vízbe folytanánk meg egymást? Szégyent hozunk az Úr nevére, akár látja ezt valaki, akár hallja, akár nem. És ránk nem igaz, hogy az Isten pedig mennyi jóval körülvesz bennünket, testvérek? Azt írja a római levél elején Pál apostol, hogy nem tudod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Hát az Isten jósága az, hogy egyáltalán élünk, hogy olyan körülmények között vagyunk, amilyenek között, akár anyagilag, akár lelkileg, vagy szellemileg, vagy a diplománk, a családunk, az otthonunk, az autónk, minden az Úrtól van, a hivatásunk, a munkánk, a képességeink, az adottságaink, az Isten elhalmoz minket, testvérek, úgy elhalmoz, hogy azt föl se tudjuk sorolni, hogy mennyi mindent kapunk tőle. És akkor mi megvetjük a szívünkben ezt az Urat, és megvetjük az ő szavát, amit itt a Bibliában mondott nekünk. És olyan dolgokat művelünk, amik gyűlöletesek a szemébe, és amit mások, ha látnak, akkor azt mondják, hogy ez is hívő. Hát ilyen az Isten, ilyen Istene van ezeknek, aki ezt engedi meg. Ilyen Jézus, mit Jézusozik ez itt nekünk? Hát nem jobb ez sem, mint mi. És elkezdik gyalázni az Urat, és lehet, hogy fölbátorodnak mindenféle gonoszságra, minket látva és halva. Nekünk is szembesülni kell ezzel, testvérek. Sajnos nekünk is szembesülni kell a bűneinkkel. És rá kell, hogy nehezítse az Isten a szívünkre ezeket a dolgokat. Mint ahogy Dávidra is, ahogy mondtam az elején, az Úr nehezítette rá ezeket a dolgokat, mert magától képtelen volt erre. Isten irgalma az egyébként, hogy így megterheli Dávidot azzal, hogy szembesíti a saját bűnével, sőt bűneivel. De a mi esetünkben, az én esetemben és a ti esetetekben is kegyelem, hogy ez megtörténik. És a lelkiismeretünk egyszer csak felébred, és elkezd furdalni azért, amiért tényleg furdalnia kell. De Dávidnak, testvérek, hogy a második pontra térjek, nem csak a bűneivel és a bűnével kell szembesülnie, hanem a bűnei büntetésével is. Mert Isten igazságos, és nem hagyja magát megcsúfolni. És ezért Dáviddal, Nátán prófét által közli az ítéletét, a megfellebbezhetetlen ítéletét, amit aztán végre is hajtott Dávidon, Dávid földi élete során. És az Isten ítélete, testvérek, az valóban igazságos. A lex talionis, a megfizetés törvénye szerint cselekszik Isten is. Szemet szemér, fogat fogér. Igazságosan. Te fegyverrel, vagyis azt mondja, karddal megöletted az Uriást, az ammoniták kardjával öletted meg. Ezért a kard nem fog eltávozni a dinasztiádból, a családodból. Nem fog a kard eltávozni, gyilkolni fogják egymást az utódaid. És aztán majd olvassuk, testvérek, azt a szörnyű, véres történetet, ami ezek után elkezdődik Dávid saját családjában, a saját rokonságában. Nem csak a legszűkebb családjában, hanem a tágabb rokonságában is. Egyik fia a másikat öli. Nem fog eltávozni a kard az erőszak a te szűkebb és tágabb családodból, rokonságod közül, mert te kardot emeltél az ártatlan emberre, és megöletted őt. Aki kardot emel, kard által vész. És azt mondja Isten, a második ítéletem az fölötted, hogy mivel te parázna voltál, és elvetted másnak a feleségét, a te feleségeidet fogja elvenni majd más, de az is a te családodból fog származni. Átadom a te feleségeidet a te rokon, nem mondja meg neki itt még Isten, mert nem akarja túlterhelni, azt hiszem Dávidot, hogy a saját fia fogja elvenni az ő feleségeit. És te titokban háltál ezzel az asszonnyal, de ő majd napvilágnál fog a palota tetején az egész nép szeme láttára Dávid feleségeivel aludni. Ez lesz a te ítéleted. Mert házasságtörő lettél, a te feleségeidet is el fogják szedni. És A legvégén hangzik el talán az egyik legfájdalmasabb dolog, azt külön fogjuk majd, ha Isten segít minket jövő vasárnap nézni, hogy következménye a Dávid bűnének, hogy az a kisgyermek, aki ebből a Bécsavéval való vétkes viszonyából születik, az meg fog halni. Mert valakinek meg is kell halnia azért, amit Dávid cselekedett. Mert halálos bűnt követett el Dávid. Emlékeztek, hogy Mózes könyvében a házasságtörő embert és asszonyt halálra kellett kövezni. Halál büntetésre volt méltó Dávid, de ebben már egy kis irgalom van, hogy nem te fogsz meghalni, hanem ő fog meghalni. Egy ártatlan fog meghalni miattad. Majd ott, és már most is említem, mintha ez is Jézusra utalna előre. Az ártatlan, aki meghal a bűnös helyett. Értitek, testvérek, hogy milyen súlyos csak ezek a szavak? Dávid, nem tudom, hogy ott ült, vagy állt, vagy nem tudom, mit csinált, de az embernek a lába elkezd remegni, hogyha ilyeneket hall. És tudja azt, hogy az Isten nem a levegőbe beszél, és nem viccelődik, amikor ilyeneket mond. És ha ő valamit mond, akkor az be fog teljesedni. Azt hiszem, testvérek, hogy Isten a mi bűneinket is meg kell, hogy büntesse. Valahogyan meg kell, hogy büntesse. És előfordul az, testvérek, velünk is, hogy nem rajtunk csattan az ostor olyan értelembe, hogy pusztán rajtunk csattanna, hanem a mieinken csattan az ostor. Hogy Bibliaórán is egyébként beszéltünk erről. Akiken nem szeretnénk, hogy csattanjon, azokon csattan az ostor. És nekünk meg kell látni, mint hogy Dávidnak is egyébként végig kellett néznie azt, hogy a családja tagjai gyilkolják egymást. És hogy a saját gyermeke mit csinál. És úgy kellett neki ezeket végignézni, hogy azok nem tudták, mit mondott neki Nátán, de ő tudta. És tudta, hogy amit ezek a gyerekek művelnek, azt miattam művelik. Nem is tudott haragudni még a gyerekeire, se azt olvassuk az igébe a továbbiakban, hanem próbálta valahogy túlélni ezt a dolgot. Majd beszélünk erről. Mert ez szörnyű látvány volt a számára a későbbiekbe. De a bűnnek van büntetése. És szörnyű volt az, amikor látta, hogy a saját kis gyermeke az is meghal, akit a Bécsabé szült. Majd olvassuk, hogy milyen kinkeservel vészelte át ezt az időszakot. Testvérek, igen, minket is szembesít az Isten ezzel, hogy a bűneinknek van következménye, földi következménye, és olyanokon is csattan az ostor, akiken nem szeretnénk, hogy csattanjon. De mindezek semmik ahhoz képest, amikor Isten arról kezd el beszélni, testvérek, hogy a mi bűneink büntetése Jézusra ment, a Golgota keresztjén. És szembe kell nézni azzal, hogy a mi bűneink elnyerik az igazságos büntetésüket Krisztuson. Az egyik reformátor mondta, tudni akarod, hol vannak a te bűneid? Nézz a keresztre. Hol van a te bűneid ítélete? Nézz a keresztre. Ott van. Magad körül is nézegethetsz, ott is láthatod a bűneid büntetését, már a földi életedbe láthatod, és szenvedhetsz miatta. De annál sokkal rosszabb, ami a kereszten történt, hogy a bűneid büntetése szakadt egy ártatlanra, Jézusra, hogy te bocsánatot kapjál. A gyilkosságodra, meg a paráznaságodra, meg az összes egyéb bűnödre, meg arra, hogy az Urat és az ő igéjét tulajdonképpen megvetetted, semmibe vetted, és simán áthágtad. Ő halt meg helyetted. De itt is már a kegyelem elkezd kicsit ragyogni, mert mi tudjuk már, hogy Jézus tényleg azért halt meg, hogy mi bocsánatot nyerjük. A legkiáltóbb bűneinkre is, de erről is mindjárt beszélek. Hát nekünk is, testvérek, nem csak a bűneinkkel kell, hogy így mondjam, farkas szemet nézni az Isten akaratából és lelke munkája nyomá, hanem farkas szemet kell nézni azért is, hogy a bűneinknek igenis vannak következményei, és ezek nem véletlenül következnek be már a földi életünkbe, rajtunk vagy másokon. És azzal is szembe kell nézni, hogy még mielőtt megszülettünk volna, jóval azelőtt már Jézuson a keresztjén ott vannak a bűneink, és azok büntetése, igaz büntetése. És ahogy a bűnnek van, ahogy mondtam, van egy vertikális, meg egy horizontális oldala, mert Isten ellen és emberek ellen való vétek, úgy van a keresztnek is egy horizontális, meg egy vertikális része. Mert a büntetés is ilyen, igazságos az Isten részéről. Ezzel egyszerűen szembe kell nézni, ha keresztjének akarunk lenni. Ha valódi keresztjének. Nem lehetünk úgy valódi keresztjének, hogy egzisztenciálisan, személyesen nem nézünk szembe a kereszttel, és nem veszük észre Jézuson a saját bűneinket és azok isteni büntetését. Enélkül nem lehet keresztjénné lenni. Ezt nem spórolhatja meg senki közülünk, ti se, én se. Különben nem vagyunk keresztjének. Csak vallásos emberek, csak ilyen keresgélő emberek, csak ilyen nem tudom milyen emberek. A harmadik dologra térek, testvérek, arra, hogy Dávid ezek után elismeri a bűneit. Nem csak szembesül a bűneivel, nem csak aznak az ítéletével, azzal a súllyal kell szembesülnie, hanem egyszer csak összetörik a szíve, nem is tudom ezt megfogalmazni pontosan, mert nincsenek nekem erre szavaim, de összetörik a szíve. És nem szó semmi, csak ennyit mond, vétkeztem az Úr ellen. De ez a pár mondat, ez elég, mert ebben a pár mondatban elárulja, hogy mit érez a szívébe. Vétkeztem az Úr ellen, és ha később olvassuk az ígét, akkor az 51. Zsoltárba, meg a 32. is egyébként bővebben megfogalmazza ezt, hogy itt mit érzett. Ott van ennek a rövid vallomásnak a kifejtése, majd lehet, hogy külön beszélünk azokról a zsoltárokról is egyszer. De itt csak ilyen röviden írja a Szentlélek, hogy vétkeztem az Úr ellen. Nem fogott zsoltárírásba itt Dávid, mert nem ennek volt az ideje. Az később született. De itt ezt mondta. És annyira szép ez, testvérek, hogy Dávid nem mondja azt, hogy hát bocsánat, de a körülmények olyanok voltak. Hát Isten is beszámíthatná ennyi hitő körülményként, hogy nem mondja azt, hogy hát Bécsabé volt az oka. Minek, hogy hívják olottan, úgy, hogy lássam én is, vagy bárki észrevehette volna, mosdik. Megkívántam, hát jó, de hát ő az oka, nem mutogat. Nem vitatja a büntetésnek az igazságát, nem mondja, hogy hát ez túl súlyos azért, ne haragudjatok, de ez azért túl súlyos ez a dolog. És nem igazolja ezt a dolgot egyáltalán semmivel, hanem csak ennyit mond, vétkeztem az Úr ellen. Értitek ezt? Én vétkeztem. Itt a vétek azt a szót használja, hogy kata, az héberül így hangzik. Azt jelenti, hogy eltéveszteni az utat, szembeszegülve Isten akaratával. Kifejezetten a bűnnek a vallási aspektusát hangsúlyozza, hogy Isten ellen, tehát nem egy emberi törvényt szegtem meg, hanem az isteni törvénynek a megszegése a kattá. Megszegtem az Istennek a törvényét, vétkeztem. Én vétkeztem, az Úr ellen vétkeztem. És pont. Hát testvérek, ez az Isten lelkének a műve valakibe. Itt látszik, hogy ki teljesedik benne az Isten lelkének ez a titokzatos munkája, amit egy ember szívébe folytat, hogy elismeri a bűnét. Nem vitatkozik. Elismeri, beismeri. Tudja, hogy vétett az Úr ellen, emberek ellen is, de az itt már mellékes. A lényeg, hogy az Úr ellen vétkeztem, az ő törvényét szegtem meg, őt magát vetettem meg, vétkeztem az Úr ellen, és nekünk is ezt munkálja ki, testvérek, a szívünkbe az Istennek a lelke. Nekünk is ezt munkálja. És nem fogja befejezni a munkáját addig bennetek, hogy mondjak valamit, amíg el nem éri. Hogy ki nem tudjátok egyszer mondani, vagy ki ne tudjuk egyszer mondani az életünkbe, hogy én vétkeztem az Úr ellen. Emberek ellen is igaz, és már nem mentegetőzök, az Úr ellen elkövetett vétkeim miatt, hanem elismerem őket. Vétkeztem az Úr ellen. Én bűnöm, én nagy bűnöm. Én legnagyobb bűnöm. Megvetettem őt és az ő igéjét. És ezért követtem el mindazt, ami gonosz az ő szemeiben. Átmentél már ezen a fázison? Legalább egyszer, vagy aztán újra meg újra. Mert újra meg újra át kell mennünk rajta, testvérek. Újra meg újra. Hogy vétkeztem, és nem magyarázom, nem igazolom magam, nem mutogatok másokra, nem mutogatok se Bécsabéra, se nem tudom Dávidra, nem mutogatok senkire, a körülményekre, nem sorolok mentő körülményeket magamnak, hanem csak ennyi, a te törvényedet megszegtem, vétkeztem ellened, Isten. Dávid ezzel elítélte magát, és amikor mi ezt mondjuk, testvérek, mi is elítéljük magunkat. Dávid még előbb azt mondta a mesére, az az ember vétkezett, halálra méltó. És amikor itt kimondja, hogy vétkeztem, akkor azt mondja, én vagyok halálra méltó. Én halálra méltó vagyok. Elítéli magát, és minket is ide juttat a Szentlélek, testvérek, hogy én halálra méltó vagyok. Nem érdemlek mást. Ezt érdemlem. Semmi más nem. Ezt. De ezt igen. És akkor a negyedik pont, mert Dávid ezek után, mikor így vall az Isten előtt, meg Nátán próféta előtt, de elsősorban Isten előtt, ennyire a lelkiismeret furdalástól gyötörve összetörik, Isten lelkétől gyötörve összetörik, akkor megszólal Nátán próféta, és azt mondja, az Úr is elvette a te bűnödet. Itt arra hívnám föl a figyelmeteket, hogy ez a kegyelem hirdetés, ez direkt kapcsolatban áll Dávid beismerő vallomásával. A magyar fordításból nem annyira derül ki, de a héber szövegben ott van egy kis szó. Az Úr is. Ez úgy hangzik gám. Jahve gám elvette a te bűnödet. Gám. Az a kis szó arra utal a héber nyelv szabályai szerint, hogy az Isten reakciója, ez a megbocsátásnak a reakciója, ez direkt kapcsolatba áll azzal, hogy Dávid kimondta azt, hogy vétkeztem. Összekapcsolja a bűnvallást a kegyelemmel. A kettő összefügg, testvérek. Aki nem vall bűnt, az nem kap kegyelmet. Aki nem vallja be, hogy ő bűnös, az nem fog irgalmat nyerni. Aki megvallja bűnét, az bocsánatot nyer. A gám ezt mondja, ez a kis szó. És mivel, folytatja Nátán, mivel te így jártál el, Isten megbocsátott neked, és nem halsz meg. Te nem halsz meg. Majd más meghal miattad, de te nem halsz meg. Vagyis ez, testvérek, egy bűntudattól gyötört embernek, aki az Isten ítélete alatt összetört, annak ez az egyetlen vigasztalás, hogy van Isten részéről számomra bocsánat. És ezt meghallja Dávid, ezt a bocsánat szavát is meghallja, nem csak az ítélet szavát hallja meg, hanem a bocsánat szavát is. És ezért a zsoltárai, amiket majd ezzel kapcsolatban ír, már átfordulnak egy idő után az Isten iránti hálaadásba és az Isten kegyelmének a magasztalásába. Amilyen mélyen volt az előbb, most olyan magasan van megint, mert Isten kegyelme megtisztította és fölemelte őt. Istennel újra közössége lehet. Ez, testvérek, annyira gyönyörű, ahogy egyébként Nátán próféta kegyelmet hirdet neki, hogy szinte itt bele kellene mennünk. És az a gyönyörű dolog, az a még gyönyörűbb dolog, ha ez nekem is, vagy nektek is szól. Az Úr is elvette a te bűnödet. Elvette. Azt mondja, elvette. Éjbír, elvette. Eltávolította rólad, nem köti hozzád ezt a terhet. Te felszabadítottál alóla. Eddig kínzott ez a bűn, gyötört téged, de elvette az Úr rólad. Ez a megbocsátás. És azt mondja, az Úr vette el, mert ki veheti el más a bűnt, mint az, aki ellen vétkeztünk. Az Úr vette el, nem emberek vették el a bűnödet, nem emberek bocsátottak meg, nem is neked kell magadnak megbocsátani. Az Úr ellen vétkeztél, és ő az, aki elvette múlt időben, elvette a te bűnödet. Múlt időben áll a prófétai szó, nekünk is, ha szól, megtörtént. Megtörtént, és mi tudjuk, hogy ott a kereszten történt meg, ott vette el az Úr a mi bűnünket, és ott biztosította a számunkra a kegyelmet, de múlt időben, ez az evangélium, ez az örömhír. Az Úr elvette a te bűnödet, nem általában a bűnöket bocsátotta meg Isten, hanem a te személyes bűneidet bocsátotta meg, amiket te követtél el ellene, hálátlanul és gyalázatot hozva az ő nevére. Az Úr elvette a te. Hallod ezt? Meghallottad már, testvérem, ezt a szót? Én Isten irgalmából meghallottam már egyszer-kétszer, de most is meghallom, hogy beszélek róla. És vigasztal engem. Hogy nem kell már félnem a bűneim büntetésétől, és leginkább az örök büntetésétől nem kell félni. A kárhozattól, a pokoltól nem kell félnem, hanem örök életem lehet az Úr Jézus drága érdeméért. Annyira csodálatos ez az ember szívének, akit valóban összetört a bűn, amikor a kegyelem, az isteni megbocsátás, az isteni szeretet lehajol hozzá, miután bevallotta azt, amit csinált, és ahogy ő az Istenhez viszonyult, és összetört emiatt. Felemeli őt az Úr. Nos, itt van előttünk ez a történet, amint végig mentünk most így a lépcsőkön, és hát megint odajukadok vissza, amit mondtam az elején, hogy mindebben nem Dávidot kell csodálnunk, vagy nem ő rá kell felnézni, hogy milyen nagyszerű ember volt, hogy legalább beismerte azt, amit csinált, és eljutott oda, hogy na, nem akar többet ilyet csinálni. Ez nem egy emberi lépéssor, amin ő itt végigmegy, hanem ez egy Istentől eredő. Az Úr küldte hozzá a prófétát, és az Úr szólt hozzá, és az Úr szembesítette őt a bűn, és az Úr volt, aki az ítéletével is, és az Úr volt az, aki a kegyelmet közölte vele. És az Úr volt, aki megtisztította és fölemelte őt. Helyreállította ezt az embert. Akkor is, hogyha még a földi életében meg kellett sajnos lássa a bűneinek a következményeit, mert amiket Isten megmondott neki, hogy megtörténnek, azokkal még mindig szembesülnie kellett. És azt hiszem, hogy ez őt újra meg újra a később élete folyamán is mindig az Istenhez vitte vissza. Mindig az Úrhoz vitte vissza, mert látta, hogy ezek miattam történnek. Uram, könyörülj rajtam, újra könyörülj rajtam, mert én okoztam ezt az egész dolgot, ezt a tragédia sorozatot, ami jön. És nekem nincs más mentségem, nincs más megoldás, csak újra meg újra a kegyelem, a te irgalmad, abba tudok belekapaszkodni egész utolsó leheletemig. És oda tudom ajánlani azokat az embereket is, akik miattam szenvednek és gyötrődnek. Őket is fordítsd magadhoz a bajjal, a nehézségeikkel. Nincs más megoldás. Áldott legyen az Úr, hogy így munkálkodik Dávid szívébe, az én szívembe is, meg a ti szívetekbe is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy nem hagysz minket magunkra a bűnben és a vétkeinkben, amik betöltenek bennünket és az életünkbe lépten nyomon kiütköznek konkrét formába. Köszönjük néked, hogy nem hunyj szemet ezek fölött, hanem szembesítesz ezekkel bennünket. És elvégzed a szívemben és a szívünkben, hogy ezeket meglássuk, megértsük, ezek ránk nehezedjenek. Ezek elviselhetetlen súllyal terhelődjenek a lelkünkre és a lelkiismeretünkre. És elvégzett bennünk azt, hogy összetörjünk és kimondjuk azt, hogy vétkeztem, én bűnös ember vagyok. Hogy mellünket verve álljunk előtted, mint ahogy Dávid is úgy állott, és az a későbbi vámszedő is az Úr Jézus példázatában. Kimondjuk, hogy vétkeztem, és én vagyok a bűnös, és nincs mentségem, semmi. Urunk, köszönjük néked, hogy te végzed ezt el bennünk, és áldunk azért, mert mihelyst kimondjuk. Hallanunk el azonnal, hogy te is megbocsátottál. Hogy te már megbocsátottál, hogy kész van az irgalom, és elengedtél mindent, és elvetted rólunk a kárhoztatást és a bűneinket, és bennünket amnestiába részesítettél, kegyelmet adtál nekünk, és nem kell elvesznünk, nem kell meghalnunk, hanem örök életünk lehet. És veled lehetünk együtt közösségben, és örvendezhetünk, és dicsőíthetünk téged. Köszönjük néked, hogy felemeled azt, akit összetörsz, mert nem csak összetörsz egy embert, hanem föl is emelsz. Nem csak megsebzel valakit, hanem be is kötözöd. Áldunk a kegyelemért. És áldunk azért a drága árért, Úr Jézus Krisztusunk, amit ezért fizettél. Te vagy az az ártatlan gyermek, aki később meghalt. Rád mutatott előre az, aki nem tett bűnt. Aki nem tehetett semmiről, te vagy az a valaki, aki később születtél Dávid után, sokkal később, de ő érte is megszülettél, és őnek is kegyelmet szereztél ott a kereszten, haláloddal, odaadott véreddel. Áldunk, hogy nem csak neki, hanem nekünk is. minden bűnösnek, aki bevallja bűnét és hozzád tér. Köszönjük az áldozatodat, Jézus, és köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, aki feltámadtál és élsz. Vondd a szívünket magad után, hogy utánad járjunk, te legyél az első, és te legyél az utolsó számunkra. Te légy az, akit teljes szívünkből szeretünk, akit teljes erőnkből szolgálunk, akit minden képességünkkel imádunk. Kérünk téged, hogy végezd el szíveinkbe, végezd el lelkeinkbe ezt a csodát, és áldunk, ha már elvégezted. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat a földi dolgaink tekintetébe is. Köszönjük néked, hogy hordozol bennünket. Áldunk a gyülekezetre árasztott áldásaidért, áldunk a személyes életünkre, a családjaink életére árasztott áldásaidért. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most a gyászoló testvéreinket is, hogy vigasztald meg az ő szívüket. Légy a betegekkel, a szenvedőkkel, és állj mellettük. Vondd magadhoz az ő szívüket is a bajban, a nehézségek között. Add, hogy imádjanak téged, és benned nyugodjon meg a szívük. Kérünk, ha lehetséges, őrizzed meg minnyájunkat a betegségtől, ami most itt kószál körülöttünk, és hogyha át kell, hogy menjünk rajta, akkor is te erősíts meg, és te tarts meg minket magad mellett. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a holnapunkat, a jövő hetünket. Kérünk, hordozz bennünket a te nagy kegyelmedből, és segíts neked engednünk mindenben, téged tisztelve és téged becsülve mindenek fölött. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hirdetem, hogy halottunk van. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az Úr elszólította közülünk dr. Hovorka Istvánnét, született Kis Juliannát. 85 esztendős volt, és még augusztus közepe táján itt volt közöttünk az Isten tiszteleten, és aztán itt szeptember elején, 10-én az Úr elszólította őt közülünk. Isten vigasztalását kívánjuk a családtagjainak, és jelentem, hogy a temetése szeptember 25-én 11 órakor lesz, ez pénteki nap, 11 órakor lesz a Szeged belvárosi temetőben. Jelzem csak, hogy nagyon nagy örömmel és szolgálatkészen és mosolygósan csinálta a templom előtti kert munkálatait. Együtt másokkal, de ő is itt volt. Mint volt városi főkertész egy ideig, olyan szívesen foglalkozott a virágokkal, és a kert volt neki a mindene, értsétek jól. Jó tanácsokat adott itt a kerttel kapcsolatban is, szóval itt volt, és ő is egyik azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik tulajdonképpen az idejövetelünk óta tulajdonképpen itt volt. Tehát sokunkat megelőzve már itt volt, ott ült egyébként Csilla néni körül a Julika néni. Szelíd lelkű, mosolygós asszony volt, úgy emlékezhettek rá. Nem nagyon szólt, de mosolygott mindig kedvesen. Legyen áldott az emléke, és Isten reméljük, hogy magához emelte az ő szívét és életét. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a megszokott alkalmainkat tervezzük megtartani, tehát ifjúsági órákat hétfőn és pénteken, illetve kedden a bibliaóránkat is szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra mindenkit, aki vágyódik eljönni és beszélgetni kíván az Úr dolgairól a közösségben. Hirdetem a testvéreknek, hogy az orgona szerkezetileg elkészült, majdnem teljesen, olyan 95%-os szerkezeti készségre juttatták tegnap délután 4 óráig. Hétfőn jönnek megint, és körülbelül még egy hetes, reménységünk szerint egy hetes munka van rajta. De ezt a hetet úgy képzeljék a testvérek, hogy reggel 8 órától este 10 óráig, meg 11 óráig dolgoznak rajta. Tehát elég sok munka van vele. Ha valakit érdekel, akkor föl mehet, megnézheti, hogy hogy néz ki, mint néz ki, hogy áll mintá. Most már ugyan be van takarva minden oldala, de azért meg lehet szemlélni, mert hát a miénk, Isten kegyelméből meg tudtuk venni. Gyakorlatilag ki van fizetve, hát meg, illetve még nincs minden részlete kifizetve, mert a legvégén fogjuk az utolsó részletet is kifizetni, de hála Istennek, hogy az adakozásokból megszületett a pénz, illetve a pénz összejött, ami kellett rá, és a testvéreknek jelezni fogom, amikor a végszámla elkészül, és akkor kifizetjük, meg fogom mondani a testvéreknek, hogy aki nem kíván tovább adakozni az orgonáronak, már nem kell. Ha valaki másra akar tovább adakozni, akkor arra lehet, de az orgona adakozást akkor, amikor kifizettük az utolsó számlát is, akkor le fogjuk zárni. Ismétlem, ha valaki folytatni akarja, akkor más célra folytathatja az adakozást, de már nem kell. Mert elértük a kitűzött célt Isten kegyelméből. Az orgona egyébként, hát nem látjátok így a színét, ha ránéztek, hogy ez nem fenyőfából van, hanem egy értékes fa, mahagóni fából van a külső része, és eredetileg teljesen fekete volt a színe, ami ide nagyon nem illett volna, és ezért azt a színt ledörzsölték róla, és aztán ez közelít a természetes színéhez. A sípok benne, azok az oldalsó fasípok, azokat már mi kértük, hogy egy kicsit rímeljen a tetőnek, meg az itt általában az itt lévő barna színeknek a színére, hogy így mondjam, és egy picit besimuljon a környezetébe, de ez magyarázza, hogy ilyen sajátos faszíne van ennek, tehát ez egy nagyon nemes fa, nem használják Magyarországon, csak nagyon gazdag emberek, hogyha tudnak szerezni egyáltalán még mahagóni fát. Hát ez Portugáliából jött, és ott nekik volt lehetőségük arra a 90-es években, hogy ezt ebből építsék. Úgyhogy ezért ilyen, de én nekem megmondom őszintén, hogy nagyon szép, nagyon nemes az egész, és reméljük, hogy nagyon szépen szól. Most is szól már egyébként, tehát ha bekapcsolnánk, akkor már lehetne rajta a hangokat előcsalni, de nem akarom bekapcsolni és hangokat előcsalni, mert olyan hamis, hogy szörnyű. Tehát ezért megijednétek tőle, hogy milyen hangja van, úgyhogy szépen majd behangolják, és akkor megszólaltatjuk. De hát Istennek legyen hála azért is, hogy ezt is megoldhattuk, ezt a dolgot, és most már azt hiszem, hogy feleségem azt mondta, hogy felöltözött a templom. Tehát felöltözött a templom. Most már ide tulajdonképpen nem hiányzik semmi, ami egy templomhoz, hogy így mondjam, kell. Csak a gyülekezet. Még szabad helyeink vannak. Reméljük, hogy azok is szépen betelnek majd a maga rendjén. Testvéreim, az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.